Sziasztok, ez itt az Okosnak Lenni Jó Podcast, én Farkas Ádám vagyok, a vendégünk pedig Bilinszky Anna Mária, Senior HR Business Partner Team Leader, aki 15 évnél több nagyvállalati HR tapasztalattal rendelkezik HR Business Partnerként és specialista HR Manager szerepkörben is. Szia Anna Mária!
Sziasztok!
Örülünk, hogy itt vagy. Az első kérdésem, amiről Ágival is beszéltünk, amikor itt volt az előző részben, az előző adásban, hogy lesz valaki HR üzleti partner. Ő ugye elmondta a saját történetét. Te hogy lettél HR business partner?
Oké. Jó, én azt gondolom, hogy tanulmányi háttér nagyon széles körű lehet. Én személy szerint közgazdász vagyok, közgazdasági pályán végeztem, de vannak a pályán pszichológus vagy tanárdiplomával, sőt, történelem szakról is, tehát nagyon széles körű tanulmányi háttérrel lehet érkezni, és aztán ugye a tapasztalatokat kell gyűjteni. Ugye a HR business partner pozíció, szerepkör az egy nagyon komplex pozíció, sok mindennel kell foglalkozni, majd belemegyünk a részletekbe, nem árt, hogyha egy-egy témát az ember mélyrehatóan ismer. Tehát én, amivel pályám kezdetén foglalkoztam, az a toborzás kiválasztás, egy induló nagy cégnek a toborzás kiválasztását csináltuk, csoportokat vettünk fel, ott szereztem tapasztalatot, sőt, azelőtt még munkaerő közvetítőnél is dolgoztam, tehát partneri kereséseken dolgoztam, majd ugye a vállalati szférában, vállalati recruitmentnek csoportosan egyéni pozíciókkal dolgoztam, utána átkerültem tréning területre, tehát képzésfejlesztéssel foglalkoztam, voltak egyéb projektjeim, és belekóstoltam más témákba, tehát ilyen úgymond szakértői területekkel foglalkoztam, de van, aki mondjuk HR adminisztrációval, folyamatok mentén, HR feladatok teljesítésével szokott foglalkozni, és onnan nő fel, és nyilván bármilyen háttérrel jön az ember, nem árt, hogyha 2-3 területen így, ahogy én, megfordult, mert ezekre tud támaszkodni, tehát tudja a mélységében egy-egy témának a csinyát, binyát, majd amikor ugye HR partneri szerepbe kerül, akkor mégis csak egy ilyen globális szemléletet kellene képviselni, ugye vannak témák, amivel ilyen mélyen nem foglalkoztam, például a kompenzáció, de hogy ugye feljönnek a kérdések, be lehet gyűjteni a megfelelő tudást.
Említetted a toborzást, mint az egyik fontos területet, amivel foglalkozol. Mikor avatkozik bele a HR business partner a toborzásba? Ugye sokan gondolják ezt, hogy elég az, hogyha ott van egy generalista, meg egy menedzser, aki ismeri azt a szakterületet, vagy aki a leendő kollégának a főnöke lesz majd, és akkor ők majd eldöntik, hogy ki legyen oda a megfelelő jelölt, elég ez így. Mikor van szükség a HR business partnernek a beavatkozására, vagy a jelenlétére ebben a folyamatban?
Én azt gondolom, hogy bármely szereplő vesz részt a folyamatban, ugye fontos az, hogy tisztázzuk, hogy mi a keresés célja, ki a célcsoport, akit szeretnénk keresni. Ugye ezt a vezető tudja legfőképpen, aki majd az új embert terelgetni, vagy ugye aki a teljesítményét menedzseli, neki segít a toborzó, a generalista, hogyha ők jól tudnak együttműködni, a toborzó, a generalista tud adni ehhez egy partneri szemléletet, folyamatos segítséget a folyamatban, elakadások mentén, esetleg kitekítés, stratégia alkotást, akkor akár mondhatjuk azt is, hogy a HR business partnerre nincs szükség. Ha ugye itt a folyamat inkább az operatív lépéseknek a működtetését jelenti, akkor a HR business partner, vagy bármilyen partner, így tud bekerülni a képbe, aki ugye partnerként lép el mind a két félnek, igyekszik megérteni, hogy mi az elakadás oka, mik azok a lehetőségek, amit kipróbáltak a felek, segíti a megértést, mondjuk azt, hogy milyen munkaerőpiaci trendek vannak, a munkaerőpiacon ugye az álláskeresők milyen igényeket támasztanak, akkor meg lehet nézni, hogy ugye aki keres, az ezeket az igényeket mennyire tudja realizálni, ha ott a két fél elbeszél egymás mellett, ha az üzenet, amit a kereső, vezető küld a piacnak, azok nem rezonálnak a célcsoportba, akkor ott lehet beleavatkozni. Tehát igazániból a HR business partner ezeket a beavatkozási pontokat keresi, próbál alternatív ötleteket, javaslatokat, a rövidebb akciókat vagy hosszabb távú stratégiát alkotni, illetve segíteni a feleknek, hiszen azért a business partner általában nem önállóan működik, hanem ahogy a nevében is szerepet, partnerként lép fel, tehát legalább a vezetővel, de inkább minden féllel, aki az adott folyamatban benne van, együttműködik, és próbálja facilitálni a folyamatot, hogy ugye a nap végén, amit a vezető az üzlettel szeretne érni, az meglegyen.
Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy HR business partnernek lenni az elsősorban egy szemléletet jelent, nem is egy pozíciót, vagy...
Igen, igen. Én azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen a business partneri pozícióban én is a szemléletet, a partnerséget emelném ki, amit mondhatjuk az, hogy nem csak egy business partner szerepénél fontos, hanem ezt a partneri szemléletet magáévet tudja tenni akár egy toborzással foglalkozó kolléga, sőt magáévet kellene tenni, vagy akár aki képzésfejlesztéssel foglalkozik, vannak cégek, ahol működik is ez a partneri koncepció, recruitment partner, training and development partner működik, sőt én azt gondolom, hogy a HR területen bármely vezetőnek ezt a partneri szemléletet magáévá kéne tenni, ami tulajdonképpen abból áll, hogy a másik félnek az elképzelését, a célrendszerét megértjük, és próbálunk közösen afelé dolgozni, hogy a cél a nap végén meglegyen, az elakadásokat megértsük, keressük a megoldásokat, próbáljunk ki alternatívákat, és keressük meg azt a lehetőséget, amivel meg lesz az, amiért elkezdtünk közösen dolgozni.
Mit gondolsz a home office-ról? Ez manapság, sőt talán még mindig egy nagyon fontos téma, lassan most már évek óta, amióta volt a Covid, sőt sok területen már előtte is elkezdődött az, hogy a home office az egy alapvető juttatás, hogy így nevezzük a cégeknél. HR business partneri szinten milyen kihívásokat rejt ez magában, hogy nagyon sokan akarnak home office-ban, hibrid munkahelyen dolgozni, mennyire nehéz ezt HR-esként, HR business partnerként kezelni?
Megint egy olyan kérdés, amit én azt gondolom, hogy nem a HR business partnernek kell önállóan kezelni, hanem magának a szervezetnek kell együtt kezelnie, és ebben a business partner partnerséget, segítséget tud nyújtani. A másik, amit mondtál, hogy ez egy juttatás, és tök jól fogalmaztál, tehát manapság egyszerűen már emellett én azt gondolom, hogy nagyon sok szakmában nem lehet elmenni. Ez a rugalmasabb munkavégzés az, hogy otthonról lehet dolgozni, ez azért szellemi munkaköröknél egyre erősebben ott van. Én azt gondolom, hogy bizonyos szakmáknál már ott volt a pandémia előtt, de nyilván erre a pandémia rásegített, hiszen nagyon sokan ugye kényszerből ezt kipróbálták, megízlelték, látják, hogy működik, mégiscsak kaptak egy rugalmasabb, hogy mondjam, életviteli lehetőséget, tehát ennek az igénye, főleg a fiatalabb generáció, aki kim van a munkaerőpiacon, egyszerűen ott van. Tehát ez emellett nem lehet elmenni, ezt nem lehet lenyomni. Én azt gondolom, hogy minden vállalatnak gondolkodni kell azon, hogy ezt az igényt hogy teljesíti. Nyilván a kereteket meg kell találni, tehát amiben mondjuk akkor a business partner tud segíteni, hogy megint csak megértse az üzleti működést, hiszen vannak olyan működések, szerepek, üzleti helyzetek, ahol egyszerűen kell a személyes találkozó, hogy nyilván más kerete tud lenni egy home office-nak, mint sem mondjuk egy számítógépnél végzett munkának, ahol azért a kapcsolattartást lehet virtuális módon megejteni, vagy mindenkinek van ugye egy saját feladata, kevesebb a kapcsolódási pont, ugye talán ott esetleg nagyobb teret lehet tenni a home office-nak. Valamit a business partner hozzá tud tenni, az annyi, hogy segíti a szervezetet, hogy akkor a home office kereteit kialakítsák közösen, megértsék azt, hogy mi az igény, mik a lehetőségek, és ugye egy keretrendszert alkossanak. Mert én azt gondolom, hogy ami így a kihívás, hogy persze mindenki szeretné, de azért mégiscsak egy keretbe kell ezt terelni. Mit lehet, mit nem lehet, mik a szabályok. Nyilván ennek akkor még nagyobb a jelentősége, minél nagyobb szervezetről beszélünk, és minél több játékost érint, hiszen valami olyan konstrukciót kell kitalálni, ami minden félnek működik, valahol konzisztens, valahol hasonló lehetőséget biztosít a dolgozóknak, ha meg nem hasonló, akkor ugye meg legyen mögötte az indoklás, hogy kinek miért lehet többet, mint kinek miért lehet kevesebbet. Másik kihívás, amit látok ebben a témában, nyilván a vezetőknél van, azért egy home office-os csapatot, vagy akár egy hibrid működésű csapatot értem ez alatt, hogy bizonyos emberek home office-ban vannak, bizonyos emberek az irodában vannak, és ez egyszerre történik. Tehát a vezetői szerep ezt, vagy egy vezető ezt hogy működteti, hogy facilitálja ugye az együttműködést, kivel milyen információt oszt meg egy home office-os helyzetben, hogy lát rá a teljesítményre. Tehát ez mégiscsak egy másfajta vezetői működés, és akkor itt jön a HR business partnernek a, talán a szerepe, vagy a létjogosultsága, hogy segítse a vezetőt, megint csak megtalálni a megfelelő módszereket, vezetéstechnikákat, kapcsolódási pontokat, amivel ezt komfortosan tudja teljesíteni.
Említetted most a teljesítményértékelésnek, vagy a teljesítménymérésének a nehézségét ebben a helyzetben. Miért fontos az ezen kívül, hogy egy teljesítményértékelő rendszert állítsunk fel? Miért nem elég az, ugye sokan azt gondolják, hogy elég az, hogyha mindenki teszi a dolgát, ha a középvezető, a menedzser észreveszi, hogy valaki nem dolgozik rendesen, akkor rászól, hogy hello, te miért mész haza korábban, miért nem csináltad meg, amit mára meg kellett csinálni, és hogyha nem elég ez, akkor kirúgjuk. Miért és hogyan állítunk fel egy teljesítményértékelő rendszert, ami hatékonyan tudja tenni a dolgot?
Én magáról a teljesítményértékelésről egy nagyon egyszerű dolgot gondolok, tehát szerintem ez azért ilyen bonyolultabbnak hangzik, mint ami a valóságban. Ugye akkor lehet megkapni azt a teljesítményt, tehát egy vezető akkor tudja megkapni azt a teljesítményt, amit szeretne, ha meg is mondja, hogy mit szeretne. Tehát ez olyan egyszerűnek hangzik, de azért a gyakorlatban mégiscsak nehéz, sok vezetőnek nehéz explicite kommunikálni, hogy mi az a teljesítmény, amit az adott illetőtől elvár. Először is fejbe le kell tisztázni, hogy mi az, amit elvár, majd le kell kommunikálni, és ugye ott meg kell bizonyosodni, hogy a másik fél megértette, az értést tudja segíteni, hogyha a vezető képes arra, hogy főleg a mai generációnak elmagyarázni, hogy egy-egy igény, követelmény miért fontos, hogyan ad hozzá a nagy egészhez, ezzel hogy járul hozzá mondjuk az adott szervezet, osztály, csoport működéséhez, az, hogy járul hozzá a céghez. De biztos nem mondok újat, de azért most ugye a munkaerőpiacon ez az úgynevezett Y-generáció, a legnagyobb populáció, nyilván ezek az ilyen 30-40 év közöttiek, 20-30 év közöttiek, mert ugye jön be az újabb generáció, ugye ezeknek a úgymond fiatalabb generációknak egyre erősebb igénye az, hogy megértsék, hogy mit miért csinálnak. Tehát amíg régen működött az, hogy csak elmondták, hogy oké, tedd arrébb a labdát jobbról-balra, manapság a miértekről is kell beszélni, mert teljesen más a hozzáállása a teljesítmény, hogyha ott a kép tudja az illető, hogy mi a következménye a teljesítményének, és akkor is azért van különbség, ha ezt mondjuk nem tudja nyilván sokkal, hogy mondjam, hogy kevésbé lelkesen fogja tenni a dolgát. Szóval így összességében én azt gondolom, hogy a teljesítménymenedzsmentnél alapvető, hogy tisztázzuk az elvárásokat, és erre kapjunk folyamatos visszacsatolást, hogy amit én azt gondolom, hogy tiszta, akkor mondjuk te is azt gondolod, hogy tiszta is vetted a lapot. Nyilván, ha megbeszéljük, hogy mit kell csinálni, akkor nekem időről időre meg kell bizonyosodnom, hogy megcsináltad-e, és jó ez, hogyha ezt visszajelzem neked. Nyilván, ha itt van nézeteltérés, tehát mondjuk a vezetőnek az a benyomása, hogy az illető nem teljesített, akkor ugye ott indul egy intenzívebb beszélgetés, tehát tulajdonképpen a teljesítménymenedzsment az abból áll, hogy ugye a vezető ad visszajelzést, és ott megint addig érdemes tisztázni a képet, visszajelezni a problémákat, amíg a másik fél nem érti meg. Ha van motiváció, akkor ugye a másik fél föl tud zárkozni, ha meg nincs, akkor ugye ott meg kell beszélni, hogy hogyan tovább. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy így működik ez az egész, és ahogy beszéltem arról, hogy manapság a miérteket is szeretnék tudni az emberek, egy másik, hogy mondjam, mai napi igény, hogy kapjanak visszajelzést. Tehát az is szeret visszajelzést kapni, aki jól csinálja a dolgot. Nyilván, aki nem csinálja olyan, az annyira nem szeret visszajelzést kapni, de annak meg kell, hogy visszajelzést kapjon. Nyilván ez is egy, hogy mondjam, munkavezetőnek, különösen ott, ahol a vezetőknek vannak mondjuk szakmai feladat, akkor erre időt kell szánni. Tehát mondjuk egy, tehát amiket említettem, amellett téma, amiről szoktunk beszélni a vezetőkről, hogy ezt milyen gyakran kell megcsinálni, szálljon rá időt, dedikált időt, ő is adjon visszajelzést, amellett, hogy mindig tisztázza az elvárást, és azért kérdezzük meg a másik felet is, tehát ha mondjuk az a benyomásom, hogy valaki nem csinálja meg, amit szeretnék, akkor azért beszéljük meg, hogy mégis miért, mi van-e mögött, tudunk-e rajta segíteni, vagy pedig ha nem, akkor egy ponton el kell jutni odáig, hogy ez így nem működik közösen. Szóval összességében én azt gondolom, hogy ez így nem ördöngőség, ami nehézség szokott lenni, ahogy említettem, hogy nagyon sokszor ugye a vezetőknek megvannak az operatív feladatai, tehát két sapkát hord, vezető is, meg szakértő is, azért mégiscsak a szakértő szokott lenni a babája, tehát ugye tipikusan az lesz vezető, aki az adott szakmában nagyon jó, jól tud csinálni ilyen-olyan feladatokat, ez azért egy emberi tulajdonság, hogy ez megmarad, azt jobban szeretik csinálni, és akkor a vezetőket abban kell segíteni, hogy megértsék ugye a szükségletet, ott meg legyenek a gyakorlatok, és tényleg ez ilyen egyszerűen hangzik, de azért a gyakorlatban tényleg egyszer-kétszer meg kell csinálni, hogy jól definiálni az elvárásokat, pontosan visszajelezni, hiszen ha elbeszélünk egymás mellett, akkor nem fogunk egyről a kettőre menni. Nyilván nem személyeskedő visszajelzést adni, hanem a tényekre fókuszált visszajelzést, amit a másik megért és tud belőle fejlődni. Szóval szerintem ez nem olyan ördöngösség, de azért mégis kell a rutin.
Ebben. Hát rengeteg gyakorlat kell hozzá, akkor tehát rengeteg ilyen szenáriót, rengeteg ilyen történetet kell látni, hogy ebben és ebben hogy viselkedünk. Tehát akkor ezt gondolom sokkal inkább a gyakorlatban lehet megtanulni.
Hát igen, igen. És ugye amellett azért, ahogy így beszéltük, ezt azért úgy az ember, főleg, hogyha több szerepben van, el tud siklani felette, és bele tud csúszni abba, hogy mondjuk egy vezető, hogy nagyon sok, hogy mondjam, sürgős feladata van, akkor hát egy tipikus eset, hogy nyilván ezeket az emberi beszélgetéseket hátra sorolja, addig-addig sorolja hátra, amíg nagy baj nincs. És amikor ugye nagy baj van, akkor gyorsan tenni kell valamit, de hát azért mégis indultunk valahonnan, tehát ugye azt, amit nem csináltunk hetekig, hónapokig, mondjuk elmentünk egy rossz teljesítő mellett, azért az nem fog megváltozni egyik pillanatról a másikra. Tehát azokat a elmaradt beszélgetéseket be kell hozni. Úgyhogy azért, hogy ezek a beszélgetések meglegyenek, egyrészt teljesítménymenedzsment indoklása, másrészt mondom az alapvető emberi igény miatt, hogy ugye halljak vissza valamit, valaki mondja meg, hogy most akkor jó voltam, nem voltam jó, mert ha ezt nem hallom, akkor én nekem ugye lesz egy percepcióm, ez hiányzik, esetleg keresek mást, ahol megadják, tehát hogy van ez a több rétű igény, ezért azért sok cégnél ugye folyamatot vezetnek be, ahol megvannak az állomások, mikor kell fokuszálni arra, hogy mi az éves célkitűzés, mikor kell fokuszálni a visszajelzésekre, mondjuk egy tipikus ütem az, hogy negyed évente legyen visszajelzés. Én azt gondolom, hogy negyed évente egyszer azért erre lehet időt szánni, tehát sok cég felépít egy olyan folyamatot, megállókat, akár rendszerrel alátámasztva, ami kicsit így kiforszírozza a vezetőt, hogy ezzel foglalkozom. De nincs ez az enforcement, én azt gondolom, hogy akkor is kell vele foglalkozni. Úgyhogy igazándiból így visszakanyarodva, mit tud csinálni a business partner? Nyilván mi szoktunk sokat beszélni a vezetőknek ennek a szükségességéről, tudunk segíteni a megfelelő technikák kialakításáról. Ha van egy-egy nehéz helyzet, akkor segítünk, hogy azt hogy tudja átívelni, esetleg moderálunk a felek között, mert mondjuk van valaki, aki nem dolgozik olyan jól, nyilván azért a kritikát nem nagyon szeretik az emberek, tehát sokszor ugye a másik fél az nem más, hogy mondjam, más szemüveggel látja a világot, tehát ott azért sok beszélgetés kell, hogy közös platformra jussanak, és hát ugye akkor ilyen esetben vagy rendeződik az együttműködés, vagy ha nem, akkor egy ponton el kell fogadni, hogy ez így nem fog működni. És akkor még amiről nem beszéltem, nyilván ennek azért van egy jogi aspektusa, ami szintén megköveteli azt, hogy ezek a lépések meglegyenek.
Említetted ezeket a generációs különbségeket, például nagyon más egy X generációs, meg egy Y generációs, meg egy Z generációs alulteljesítőt kezelni?
Ez jó kérdés, jó kérdés. Én azt gondolom, hogy azért, ugye ahogy említettem, a a fiatalabb generáció jobban igényli azt, hogy a következményeket megértse, meg a miérteket megértse. Én azt gondolom, hogy ennek nyilván van hozzáadott értéke egy mondjuk egy idősebb munkavállalóval való beszélgetésben, de talán ott az igény erre nem annyira merül fel, tehát jobban talán átmegy ez az üzenet, ha valami jó vagy nem jó. Fiatalabb embereknél a nagy képet, esetleg egyet cselekedett következményét az üzleti kimenetre, vagy a csapatra, ezt jobban el kell magyarázni, hogy elfogadja az illető. Illetve hát, amit ugye várnak, hát fiatalok mindenképp, ugye a segítség, tehát azért én is azt gondolom, hogy azért hibázni lehet, kell visszajelzés, nem biztos, hogy tiszták az elvárások, azért meg kell adni mindenkinek a lehetőséget, hogy megpróbálja lehetőség szerint segítséget, hogy ugye felnőjön a feladathoz, tehát azért jó az, ha ezt mindenki megkapja, és akkor, hogyha ezt itt több körben megpróbálták, a felek nem működik, akkor ott lehet, hogy tényleg el kell engedni egymás kezét. Szerintem fiatalabbak ezt mindenképpen várják, talán idősebbek jobban elfogadják ezt a hierarchikus működést, én azt gondolom, de azért mindenki emberből van, tehát ilyen szempontból ugye ezt a, hogy mondjam, megfelelő kommunikációt, a próbálkozás lehetőséget én azt gondolom mindenki megérdemli.
Mennyire fogadják el a vezetők a tréningezést például? Vagy egyáltalán a szándékot, hogy őket tréningezni kellene? Mennyire pattan ez le róluk, hogy nekem van ennél fontosabb dolgom is, én már tudom, hogy nekem mit kell csinálni, 20 év tapasztalatom van, és akkor azt mondják neki, hogy...
Igen, jogos a kérdés, mert azért valahol ér ez a percepció, hogy ugye aki valamilyen szakmában jól teljesít, mert megvan a szaktudás, akkor biztos, hogy jó vezető lesz. És nyilván egyfelől azért a szakmai tapasztalat, a szakmai tekintély az egy fontos dolog, tehát ezt így nem lehet elbagatalizálni, viszont azáltal, hogy valaki vezető lesz, egy teljesen más szerepbe kerül, mégiscsak az ő teljesítménye már nem a saját, hogy mondjam, egyedi kontribúciójától függ, tehát attól, amit saját kezüleg megcsinál, hanem van egy csapat, akit irányítani kell, tehát ahogy az előbb beszéltünk, meg kell osztani az idejét a feladatok teljesítésén, és az emberei a csapat menedzselésén, célok tisztázásán, visszajelzés adásán, esetleg az erőforrásoknak a megfelelő megszervezésén, tehát ezt a szerepköri shiftet, ezt egyszerűen tudatosítani kell. És vannak emberek, akik, inkább azt mondom, hogy ilyen egyéni hozzáállás, akik ezt átlátják, átérzik, és akkor akár meglépik, sőt maguk keresik a segítséget. Vannak vezetők, akik azzal a feltételezéssel érnek, hogy ezt ugye megcsinálják maguktól, és akkor van esetleg egy-egy élethelyzet, ami nehézséget okoz, és talán ott van az a saját élmény, hogy azért egy-egy vezetői képességnek a, hogy mondjam, megtanulása, kipróbálása, gyakorlása az azért mégse ördöngőség. Így tipikus példa, amit mondjuk így a vezetők keresnek, mint, hogy mondjam, fejlesztési pont, az a delegálás, hiszen mindenki azzal küzd, hogy el van havazva a saját munkájával, ahhoz, hogy legyen ideje mondjuk ugye a csapattagokkal rendszeresen beszélni, visszajelzést adni, teljesítmény monitorozni, a saját feladatait kell ugye lecsökkenteni, és időt allokálni, tehát a delegálási technikák azok azért általában ilyen nagy érdeklődésnek örvendenek. Nyilván egy másik téma ugye a teljesítménymenedzsment, kifejezetten nehéz teljesítők kezelése, nehéz beszélgetésekre készülés, illetve így a harmadik téma, ami általában ilyen, hogy mondjam, nagy érdeklődésre tart számot, az ugye a motiváció, hogy tudom a csapatomat motiválni, rávenni ilyen-olyan esetleg nem szeretem feladatok ellátására is. Tehát azért szerintem sok vezető megtapasztalja azt az élethelyzetet, hogy kis segítség ráfér, és akkor ugye itt opció a formális vezetői tréning, nagyobb cégeknél nyilván ez elérhető, a másik rugalmasabb lehetőség meg nyilván a HR partnerrel való együttműködés, tehát én is személy szerint sokat szoktam vezetőkkel dolgozni, segítem a napi munkájukat, szituációkat megbeszélünk, megint csak próbálom alkalmazni a partneri szemléletemet, hogy megértsem a helyzetét, megértsem, hogy mit szeretne elérni, és akkor megpróbálom behívni őt arra, hogy közösen keressük a megoldást.
Jó, hát az időnk most lejárt, úgyhogy rengeteg témáról szívesen beszélgetnék még veled, de ez már a kurzusodra fog maradni, ami hamarosan kezdődik. Úgyhogy találkozunk ott, és köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és hát nagyon várom az érdeklődőket a kurzusunkon. Hamarosan fogunk kezdeni. Sziasztok!